pányérunkra tegyek, amikor ismeretlen, furcsa, madárijesztőszerű szerzet lopakodott be a terembe. A keskeny, ravasz szemek, a hajlott hát nagyon is ismerősnek tűnt, a vörös, lopvis hajtömeggel azonban nem igen tudta mit kezdeni. Maga az, Bloom? Kérdeztem végül is meghökkenve, mi az Isten csodája az a fején? Bloom elégedetten simogatta meg a lopvis hajcsodát. Tetszik? Mi az ördöges? Sohasem hallott még a vörös haj elrettentő hatásáról. Elrettentő micsoda? Éppen ideje, hogy démonkövető alapkiképzésben részesítsem. Letette az asztal szélére a tányérját, néhány gólyalépéssel az ajtónál termett, kidugta a kezét a nyíláson, s mire felocsottam. Az a horgászbothoz hasonló teleszkópszerű szerkezet csillogott benne, amely tegnap már volt alkalmam megbámulni a vonaton. Saját találmányom, vérfarkas követő műszer! Szegál elismerően elvigyorodott. Gratulálok, és hogy működik? Bloom összerántotta a szemöldökét. Egyszerű, mint a pofon. Azt remélem tudják, hogy egész életünkben mágneses erőterek között bolyongunk, s bár sokan kételkednek benne, de nem mozog mindenki egyformán ebben a mágneses hálóban. Az élő ember is másként viselkedik benne, és a nem élő lény is. Úgy érti? Bloom villámsebesen Szegál szájára nyomta a mutatóját. Ki nem mondja? Gyűlöli, ha a nevén szólítják, 100 méterről megérzem, ha jön, de 1000-ről is megérezhetem, ha állítok a ható távolságon. Eredmény? Bloom összeszorította a száját. Kimozdult? Mi? Hogy mi? Ez a mutató természetesen látja a skálát? 3 hónapja nyomában vagyok, azóta gyakran kimozdul. Mr. Szegál óvatosan kezébe vette a szerkentyűt, még meg is szaglázta. Megnézte elől hátul, majd elismerő mosolyjal visszaadta Bloomnak. Mutatós! És tökéletesen működik. Ez szerint 1000 méteres körben bujkál, akit keres? Az irányt is meg tudja határozni? Bloom szája lebiggyett a sértődöttségtől. Bah! Hát persze, hogy megtudom! Ha nem titok, milyen irányból érzékelte az, nem ember jelenlétét? Bloom felmordult, aztán óvatos mozdulatukkal összenyomta a teleszkópot. Végül levette a mérőórát a nyeléről, és a zsebébe dugta. Mindenáron választ vár tőlem? Hát, jó lenne, ha tudnánk, honnan fenyeget veszély bennünket. Bloom kinyújtotta a karját, és váratlanul, mint a ragadozó madárrá változott volna, rikácsolni kezdett. Hosszú orra, csörré keskenyedett horgas ujjai, melyek a teleszkópos nyél köré fonódtak madárkarmokká. A kolostor felől, onnan, Jézusom! A hóna alá kapta a teleszkópját, és néhány ugrással eltűnt az ajtó mögött. Félig megrakott sajtos tárnyérja árván bámult utána. A nap éppen lebukni készült a spitzhor mögött, amikor elindultam a falu felé. Néhány lépés után már csak apró lámpácskáknak látszottak a penzió fényei. Félúton letértem a betonútról, és beváltottam a fenyőfák közé. A vörös fenyők sejtelmesen susogtak a fejem felett, mintha jelenlétem ellen tiltakoznának. A lágyan fúvó szél enyhe erőszakosságának engedve egymásba fonódtak az apró ágak, és olyasféle csikorgó hangokat adtak ki magukból, mintha a szenvedő lelkek kérvének irkalmat Szindzsétől, a halottak urától. Bár annak idején jól kiismertem magam a fenyvesben, Ezúttal két alkalommal is eltévedtem. Szerencsére mindkétszer sikerült rövid bolyongás után visszatalálnom a helyes útra. Második úttévesztésem után sárga szemű, nagyfejű bagoly csatlakozott hozzám, és addig kísért figyelmeztető éles kuvikolással, amíg csak el nem értem a falu első házait. Megálltam az út közepén, majd rövid tűnődés után elindultam a gyanított irányba. 5 perci séta után elégedetten nyugtáztam, hogy legalább a gyógyszertárhoz vezető utat nem hibáztam el. Oda ballagtam a csúcsos tetejű, piros zsindelyes épület kapujához, és megrángattam a kapufélfa mellett fityegő csengőláncot. Vártam egy kicsit, és éppen meg akartam ismételni a műveletet, amikor valaki hátulról a vállamra vert. Talán az alagútban történtek hatására olyan villámsebesen fordultam hátra, hogy a mögöttem álló langaléta fickó megtántorodott, és ilyet horkantás kíséretében beleejtette a kerékpárját az árokba. Hé! Kiáltotta felháborodott hangon, miközben megmarkolta az oldalára dőlt bicikli kormányát. A végén még tönkreteszi Mikulást. Így hívják. A Mikulás hozta. Engem keres? Van néhány perce számomra? Amennyit csak akar. Kunc bekalauzolt a házba, és egy agancsokkal díszített nappali szoba félébe ültetett le. Nem én vadászok, felelte ki nem mondott kérdésemre. A gazdák tudják, hogy kedvelem a csecsebecsét, ezért aztán megesik, hogy hébe-hóba megajándékoznak ezzel-azzal, megkínálhatom valamivel. Éppen tiltakozni akartam, amikor egy kunyhakredenszerű szekrény felső fiókjából dagadt, viszkis üveget varázsolt elő. 100 Pipers, a kedvence. Nos? Ne vigy minket a kísértésbe, fohászkodtam, de igazán csak egy gyűszőnyit. Kunc öntött, aztán elégedetten átnézett a poharán. Hallgatom, Mr. Lawrence. Tulajdonképpen csak telefonálni szeretnék. Olyan helyről, ahol biztos lehetek benne, nem hallgatja le senki. Akkor éppen a legjobb ösvényen jár. A másik szobában a telefon. Ha akarja, addig elmehetek sétálni. Felesleges, mondtam. Úgy sem fog érteni belőle egyetlen szót sem. Mi a fene? Húzta fel a szemöldökét. Kivel akar társalogni? Párizsra, New York-kal? Belekortyoltam a viszkimbe, és vidáman rámosolyogtam. Egy kis vidéki városkával. Katmanduval. Kalkuttával azonnal létrejött az összekötetés, ott azonban, mintha minden összeesküdött volna ellenem. Előbb egy megfontolt férfi hang hindiül közölte velem a délutáni baseball eredményeket, majd amikor ugyancsak hindiül bemondtam neki a hívott katmandui számot, megismételte. Már-már feladtam a kilátástalannak tűnő küzdelmet, főleg miután ki tudja a világ mely tájáról egy kutya is beleugatott a vonalamba, de ekkor hirtelen is kristály tisztán bejött a kért katmandui szám. Mintha a szomszéd szobából hallottam volna Jondon barátságos hangját. Blobzang vagyok, mondtam, nem is titkolt örömmel. Csak reméltem, hogy Nepálban talállak. Éppen most készülök vissza Butánba, recsegte az ugyancsak örömet sugárzó hang. Valami baj van, Blobzang testvérem. Segítségre lenne szükségem. A vonal ismét kattogni kezdett, és a kutya, mintha elszégyelte volna magát, amiért legalább egy percig hallgatott, ismét veszett csaholásba fogott. Mivel Jondon hangját nem hallottam többé, csak abban reménykedhettem, hát ha ő hallja az enyémet. Ezért aztán lassú, tagolt mondatokban felsoroltam, mi mindent szeretnék tőle. Végül arra kértem, ha letette a kagylót, próbálja meg azonnal összeköttetésbe lépni a kolostor főlámájával. Hallusztam még egy darabig, és amikor ismét elkezdték beolvasni a kalkuttai baseball eredményeket, le akartam tenni a kagylót. Isteni csoda, hogy éppen az utolsó másodpercben ismét kitisztult a vonal. Beszélek vele, mondta Jondon, bár sokat ne remélj, Nagyon keveset tehetek. Mióta Fehér Láma, a Damarú társaság, a négy tetovált. Aztán ismét a kutya ugatás, majd a baseball eredmények. Gunterhelt sóhajjal tettem le a kagylót. Mire visszaértem a másik szobába, Kunc már ismét öntött egy gyűszűnyit a poharainkba. Hát, tényleg felesleges lett volna sétálnom, dünnyögte. Hadi titok, hogy milyen nyelven beszélt? Egy tibeti nyelvjáráson. A patikus elismerően bólintott. Ha én lennék a vérfarkas, önként feladnám magam, ha tudomásomra jutna, hogy olyan valaki akarja elkapni a farkam végét, aki tibeti nyelvjárásokon beszél. Elkísérjetem egy darabon? Csak a fenyő erdő túlsó szélinél köszönt el tőlem. Megfordította a kerékpárját, és lekerekezett a domboldalon. Leffegően bőköpenyét gömbölyűre duzzasztotta a langyos esti szellő. A lámaisten kolostor kapuja tárva nyitva állt. Talán ez volt az egyedüli, ami megkülönböztette ázsiai rokonaitól. Úgy tűnt, a hazától ennyire távol nem veszik túl komolyan a fegyelmet a szerzetesek. Bekukkantottam a portás fülkébe is, de odabenn nem láttam senkit. Az egyre erőteljesebben ragyogó holdfényben mesétáltam az első udvarba. Egyetlen pillanat erejéig elfogta szívem az az áhítat, amely még a legprofánabbul gondolkodót is rabul ejti, ha lágy, esti fuvallatban megszólalnak a kolostorok pagoda tetejére szerelt csengettyűi. Messze távolból, talán egy erdő rejtette falucska felől, mintha tehénbőgést hozott volna a szél. Megkerültem a falak mentén parkoló mercedeseket, aztán, mivel az első udvarban nem láttam senkit, átbújtam a másodikba. Itt végre sikerült felfedeznem egy sárga palásba öltözött kopasz férfiút, aki éppen a füvön guggolt, és hangos nyögdécselés közepette megpróbált összerakni egy darabjaira hullott tibeti könyvet. Lehajoltam, és felemeltem egy lapját. A szerzetes felpillantott, aztán elutasítóan rám mordult. Már nem fogadunk turistákat. Megforgattam a sárgás papírlapot az ujjaim között. Feltehetően egy kanonikus szöveg verses részletét tartottam a kezemben. A főlámával szeretnék beszélni. Mondtam tibetiül, bár egyáltalán nem voltam biztos benne, megérti-e a ladaki nyelvet.